Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát, és nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóság! Beindítjuk a mai Millás reggelit a Rádió Café 98.0-án. Június 17-e kedd reggel van, 7:02. Itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs is. Jó reggelt kívánunk.
És
nagy
sok
szeretettel
mindenki.
Köszöntjük azokat a nebulókat. Hú, de rég hallottam ezt a nebulót.
A nebuló.
Honnan jutott?
Hú, volt az a cuki, ilyen piros. Nebuló
cukrezda?
Nebuló cukorka.
Cukorka?
Valami
cukorka.
Mandulás magyaros, vagy mi volt a közepe, és egy ilyen piros mázzal volt behúzva a nebuló.
Hát ez is kimaradt nekem.
Hát öregem, hát de hol nőttél te felekő alatt?
Tehát minek volt a párja?
Párja?
Hát vagy olyan hasonló, vagy hogy mi ez?
Hát olyan, mondanám, hogy a kommunista M&M's.
De, ja, aha.
Vagy, tehát, de azért nagyon távol ugrott tőle, és csak egyszínű volt ráadásul, és rücskös volt a felülete, nem fényes.
Hát jó, hát úgy, hogy megálltam a francia drazsia vonalon ezek szerint.
Ja, hát az persze, meg a Dunakavics, ugye, és párba.
De a Tiszakovics jobb volt.
Volt az.
Na, akkor én is meg tudlak lepni most. Magamat is megleptem ezzel.
Mindig beleszaladunk ebbe a paperkedésbe, meg retro nyűnyögésbe.
Egy fél mondatot nem bírtunk elmondani, ne jöjjön be valami retro
hülyeség. Hát de az, hogy jó reggelt kívánunk, ugye ez még úgy ment, és ez aktuális volt, aztán rögtön visszaugortunk a múltba.
De hogy emlékszem, mit kezdtem el? Hogy kezdődött a mondat?
Nem, mert jó, belevágtam a szavad. Azt mondom, hogy vettél nagy levegőt. A nebuló, hát ne viccelj.
Kitartást kívánunk, ez nekik a fájdalmas, úgynevezett meghosszabbított hét. Ez az a hét, amikor már nyári szünetnek kéne lenni, de cserébe azért, hogy hosszabbak lettek az évközbeni szünetek, ez ki lett tolva a tanítási időszak. Bár ahogy én tapasztalom, meg ahogy hallom, már igazából túl sok mindent nem csinálnak ezen a héten, hogy itt azért már inkább csak a lazulás, lötyögés és mindenféle hasonló programok mennek. Persze lehet, hogy nem minden iskolában. Minden esetre a lényeg az, hogy a mai... Hogy is írtam, mérnök hallgató? Itt van az ősz, itt van újra, nem szeretem, de ez már durva. Ez nem. Tehát 20 fokos reggelt azért ne nevezik még ősznek.
Hát ez simán ősz.
Mit simán ősz? 19 fok, 20 fok
van. Hát be kellett fűtenem, június közepén, és fűtök az autóban.
Na ne.
Hát komolyan mondom.
Hát 20 fok van, mit fűtesz az autóban?
De a hőérzet az csak 12.
Hát tényleg papper lesz. Én vagyok a fázós, apukám.
De ne hülyeskedj, ez minősítetetlen. Hát azért ne haragudj.
Te most elkezdted szivatni a hallgatókat, meg engem is. Én ezt
nem,
most így
nem hallgatom. Közepén ezt már csináljuk.
Na, lényeg az, hogy mindjárt még a meghosszabbított suli hétnek is, most már csak, de és mire, hát nem is mire vége a hétnek, hanem már ma délutántól ismét nyár lesz, úgyhogy te is megnyugodhatsz.
Abszolút.
Ameddig a szem ellát, szép meleg 30 fokok látszanak, úgyhogy nagy
hát
baj nincsen.
Hát ma még nem.
Hát ma csak 25, na, vagy 24, de na, majd holnaptól.
Jó, csak okay. Gondosan, objektíven. De,
a napsütés visszajön délután, a kedvenc 30 fokod meg holnaptól, na, akkor így ez a lényeg. Úgyhogy reméljük, hogy akik most még így kényszerűségből suliba menet hallgatnak bennünket, hát reméljük, én se kelnék fel a nyári szünet közepén 6:30-kor, de legalább később, hogyha becsatlakoztok, annak kifejezetten örülünk. Na, azt mondjuk,
itt van Zsuzsi, szavasz, jó reggel! Tudod, mit írt?
Is
tudod, mit írt? Na, jó reggel, srácok, ne buló cukorkával gyerekkorban rúzsoztuk a gyerek.
Ja, várj!
A gyerek rányog a szájukat.
Akkor viszont, jaj, akkor azt viszont mondja, már volt, rémlik.
Finom. Viszont akkor... jó, fogott, jó, aha, piros. Jó. Igen, az a máz, az jó festékes volt, azzal lehetett kencézni. Hát ez óriási, Zsuzsi, köszönjük ezt a kis adalékot. Mérnök úr egész jól indított ezzel az itt az őszintől, hogy rá, hogy aztán elrontotta, mert írt egy ilyet, hogy kezdetben mindenki buló volt, de rájuk szóltak, hogy ne buló. Tehát ezt már nem kellett volna, és akkor egész...
Az első még a maciszűrőn is átment volna szerintem.
Az első az még belefért volna a mérnök összesbe, ami majd egyszer megjelenik.
Igen.
De ez a második, ez hát, hogy mondjam, kicsit silány. Ez majd a korai próbálkozások közé fogjuk dobni, vagy az íróasztalban maradtakhoz.
Amikor a tehetségkutatókon ugye kiszórják a reszlit, és jót mulatunk rajtuk valahogy, nem ez az érzés.
Igen,
de
igen,
ugye, alakul ez.
Persze, tehát, persze. Hogy... Nézzük Gézu életképét, az biztos jó lesz. Ahol lakom a forgalmas négysávosnak, pont a túloldalán van sokszor dolgom. Balra is, jobbra is, 200-300 métert kellene kerülnem. Ehelyett átslisszolok. Ritmusérzék, ez kell hozzá.
Szabálytalanul kérdem.
Hát valószínűleg egyébként vannak olyan helyek, igen, az ember életében, ahol valahogy rossz a zebra kiosztás.
Nem, nem adunk tippeket szabálysértésre.
Isten ments, én csak azt mondtam, hogy rossz a gyalogos átkelő hely.
Szabályok betartása mentén vágunk át a négysávos úton keresztbe.
Igen. Az a legfurább, hogy sokszor az idősebbek próbálják ezt lerövidíteni és betrükközni, tehát pont abban a korban, amikor már nehezebben megy a szaladgálás, meg a reflexek sem vajalok, bevállalják ezeket.
Ez nekem is feltűnt.
Ugye? Hát ez nem tudom, ez több mint merész.
De hogy olyan nénikék és bácsikák is, akik a zöldön sem érnek át? Oké, okay, ja, hogy mondjuk a Rákóczi úton vannak olyan zöldek, ahol mondjuk gyakorlatilag futólépés kell az, hogy átérjél.
Igen.
De a legváratlanabb helyeken a totyogós járókeret.
Éppen újra gumizott
járókeret. Igen, az
na,
érdekes.
Nem, persze. Na, azt mondja, hogy megint picsogtak a 20 fokért, hihetetlen.
Egyes számot kérek szépen használni, igen, ez csak a Balázsra vonatkozik.
Hát, ja, hát mert de nem tényleg valahogy a hőérzet. Persze az is elrontotta, hogy valaki itt nagyon bedurrantott a stúdióba,
ja, hát, igen,
a légkondit, és egy ilyen, olyan volt, mint hogy egy ilyen hűtőházban nyitnánk be a sonkák közé, vagy a, nem tudom, a sertés combok lógnának kampon.
Nem, egyébként figyelj, nem lehet panasz az időjárásra, és most tök érdekes, hogy hát most már ugye ez az ivatari időszaknak az elején kéne lennünk, és hát nem nagyon látszik.
Hát ez viszont nagy baj.
Hát mezőgazdasági szempontból, igen, a csapadékhiány az nagy baj. Nagyon komoly asszály néz ki megint. Abból a szempontból meg nyilván jó, hogy hát tavaly azért sok problémát okozott, és nem csak a légiközlekedésre gondolok, de egész Európában nagyon sokáig tartott az ivatarszávon, és nagyon sok ilyen vándorló ivatarzóna volt. Most kevesebb, már június közepén, és nem is látszik az, hogy ez a medárd időszak. De simán még beugorhat, de mondjuk két hétig ellátni, és addig nem olyan a makroszinoptikai kép.
Makroszinoptikai kép. Hát ez egyre keményebb.
Hát ezért próbálok bevágódni, tudom, hogy imádod ezeket.
Ja, teljesen, és a meteorológiai tudományos fejlődésedet pedig nagyon szorosan figyelemmel követem, hogy hogyan.
Sajnos megállt.
Megállt?
Megállt egy bizonyos szint.
Jönnek a keményebb dolgok, nem, és aminek már jobban neki kéne feküdni esetleg.
Igen, igen. Ahol már
ugye vannak az egyszerű összefüggések, amit az ember megjegye, ez a hétköznapokban jól használható.
Igen, a nyomás térképek kiolvasásánál ott az már úgy...
Aha, pászkálok, igen, és hektopászkálok.
Az, hogy azon mi van, azt még kitudom, de hogy aha, miért és hogyan mozognak, és ebből hogyan lehet előrejelezni, na ott iszonyat profi nyomják az amatőrök is ezt a témát egyébként, ilyen meteorológiai fórumokat, hogyha olvasgatsz, tök érdekes. Nekem ott megállt a tudományképzelő. Mm-hmm. Ott az már úgy... Hát, illetve karcolgatom a felszínt, akkor fogalmazunk így.
Na jó, megköszöntjük a névnaposainkat, mit szólsz, Alida mindenki és Laura nap van ma. Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel, és hát hosszú a sor, hogy tényleg csak egy párat, Batusok és Fókusok, ezt mindenképp szerettem volna megemlíteni őket, és megköszönteni, és a Terkának a különböző változatai is.
És ez nem trollkodás?
Tehát... Nem, tényleg, Batus és Fókus névnap is van ma. És ja, ma az Marcián.
Nikander is.
Igen, Nikander is, Marcián, majdnem Marcipánt olvastam.
De szerintem olyan is van.
Marcipán? Uh-huh. Hát egy kutya biztos volt. Hmm. Az Aladárba.
De hogy névként is nekem rémlik. Na, majd megkeresünk
jó
ezt is.
Az évfordulók közül is csak szemezgetünk, például 1885-ben ezen a napon, június 17-én a szabadságszobor Franciaországból megérkezik New York-i kötőjébe. Ugye ezt tőlük kapták az amerikaiak. Aztán...
A Szovjetunió elfoglalja a három balti államot 1940-ben.
Majd rögtön 44-ben Izland kikiáltja függetlenségét szintén ezen a napon.
Watergate botrán is ezen napon robbant ki 72-ben.
És 2004-ben megjelenik az első mobiltelefonra ért Bluetooth-on keresztül terjedő vírus. Hát ez egy nagy forduló. 21 évvel ezelőtt már milyen modern technikával próbálkoztak a hackerek.
Na, hát ma van az asszály elleni világnap.
Méghozzá.
De hát, ja.
Nem tudom, ilyenkor mit lehet tenni az elsivatagosodás és az asszály elleni világnapon.
Bármelyik világnapon mit lehet tenni azon kívül, hogy hát gondoltunk rá, és elmerengni
róla.
Venus Williams, 1980, átértünk a születésnaposokra, Igor Stravinsky, 1882.
Sütő Andrást mindenképp mondjuk, mert tőle lesz az idézetünk, ja, nem csak ezért, persze az erdélyi magyar író és drámaíró kiváló munkásságának is tisztelgünk, 1927-ben született ezen a napon, de majd az aranyköpés is tőle lesz.
Aztán Edward király, angol király.
Vágtat Fakolován.
Vágtat. Hát még, jó, még az elején csak léptet, jó.
Ja, léptet, tényleg, bocsánat.
Aztán majd vágtat is. Hát
rég volt, ugye, hogy ebből felelni kellett.
De 1939, persze. Mert ennek is inkább az átiratát tanultátok meg szerintem ti is, az átköltését, a tollihoz hasonlóan szerintem azt.
Igen. És még a marcipánt sem találtam el, mert az Pityke őrmester kutyája volt, és Blöki volt az aladáré. Köszönjük szépen a kiegészítést, de hogy 3-7-kor valakinél ez így jön rőzséből, hát minden tiszteltünk a hallgatókért, tényleg.
Szóval első Edward angol király, akivel ezt az angol korona fennhatósága alá vonta, 1239-ben született ezen a napon állítólag, de azt meg Katona Csabától tudjuk, hogy a királyok születési időpontjait azt följegyezték, annál elhihetjük, hogy valóban ezen a napon történt, ellentétben a mezei kisemberek, pornép.
Hát jó esetben ott, a keresztlevél stimmel.
Éven, akiről születésekor még nem tudhattuk, hogy nagy ember lesz, annak a születési ideje is alapvetően a múlt homályába vész.
Ez nagyon szép volt, úgyhogy szerintem rá is fordulhatunk az első muzsikára, hogy közben lapszemlézünk. Sőt, elmondom még az elérhetőségünket is, 0636980980, akinek a zene alatt jut eszébe a magvas gondolat, vagy egy fontos kérdés, nyugodtan írjon nekünk.
Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra szerencséje.
Millás reggeli.
Na nézzük, ki mit ír, a 24.hu-n.
Aha, én is ezt
a devizahiteles? Igen, a megvázás, a magyar devizahiteles, aki uniós, az uniós ítélet alapján nyert idehaza pert. Ugye történt itt évelején még tavasszal, mi is beszélgettünk Marcingos László ügyvéddel, aki az Európai Unió, az EU-s, Európai Bíróságon pert nyert és ítélet született egy devizahiteles ügyben, amit az ő állítása szerint is példaként vagy gyakorlatként lehet a többi itthon kötött devizahiteles szerződésben használni, vagyis az ő állítása szerint a devizahiteles szerződéseket felül kell vizsgálni, és a lényeg, hogy az adósok csak azzal az összeggel tartoznak a banknak vagy hitelezőnek, aki folyosította a pénzt, amekkora összeget felvettek. És most ezt példaként felhozva hozott ítéletet a Pesti Központi Kerületi Bíróság, bár még nem jogerős, de egy asszony kölcsönét erre hivatkozva bírálta felül, és hozta meg azt az ítéletet, hogy ő is csak a felvett összeggel tartozik, úgyhogy a 24.hu-n vannak erről részletek.
Viszont azért más értelmezése is van ugyanennek. Az szinte biztos, hogy automatikusan ez nem fog menni, tehát nagyjából mindenkinek végig kell pereskednie, hogyha valaki ezt szeretné, de továbbra is nagy a bizonytalanság, mert ugye a bankok meg a kormány is teljesen máshogy értelmezi ezt az uniós ítéletet.
Úgyhogy érdekes itt is a helyzet. Én egy tegnapi cikket ajánlanék még, egy kicsit későn tették, úgyhogy a tegnapi lapszemlébe nem fért bele, már csak azért sem, mert tegnap eldomáltuk az időt, és nem is volt lapszemle.
Igen van, hát
nagy ritkán.
Mihálovics Andrással voltál?
Hát vajon kivel? Biztos magamat szórakoztattam itt egyedül. Persze. Nem fért el a menzán az asztalnál, 3 percet késett, kirúgták a címe a cikknek. Gyakorlatilag ez egy áttekintés a magyar munkaerőpiacról. Egy érdekes helyzetkép, ahol szakszervezeti vezetők, munkadói képviselő mellett például Virovác Péter a Makroldalról nyilatkozik, mert hogy most beindultak az elbocsátások. Látszik már a makroszámokon is, nem nagy mértékben, de azért elég egyértelmű, erről egyébként vele beszélgettünk mi is. Hogyan csinálják? Amikor gyárkapunk kilépve nézik, hogy ki gyújtott rá cigarettára, de hát hamarabb rágyújtottak néhány méterrel, mint ahogy valami apróbetűs szabály szerint lehetett volna, úgyhogy ilyen apróságok is, meg a címben említett étkezdei esete, ez is van. A lényeg az, hogy eljutottunk oda, azt elmondják a szakértők, hogy először a bérelt munkaerőt küldik el, utána a második lépésben, hogyha nem pörög föl a gazdaság, már pedig nem pörgött föl, akkor nem hosszabbítják meg a határavott idejű dolgozóknak a szerződését, és utána jön az, amikor az apróságokért elkezdik kirugdalni a határozatlan idejű szerződéssel dolgozókat. És átléptünk ebbe a fázisba is a több nyilatkozó szerint is, és a cikkben sorolnak példákat. Szóval sokáig kivártak, hogy hát, ha idéglenes, nem akarták elveszteni a munkaerőt, mert ha véletlenül, most már jutólag persze könnyű azt mondani, hát ha véletlenül a magyar gazdaság valóban fölpörög egyszer úgy, ahogy várják és ígérik, akkor, mármint a kormány részéről elsősorban, akkor olyan helyzetbe lehet kerülni, hogy hirtelen szűkössé válik a munkaerőpiac. Nem következett be, kivártak, és most bedobták gyakorlatilag a török között, tehát most az idei első fél év az úgy tűnik, hogy már az elbocsátásoknak az ideje. Erről szólt át ez a cikk tegnapi Telexről. Szerintem érdekes.
A g7.hu-n olvasok a megszűnő ingyenpénzről. Annak akartam itt utána járni, hogy egyáltalán volt-e ilyen. És hát az államkötvényekkel foglalkozik, nem csak idehaza, hanem a nemzetközi porondon is megfigyelhető jelenséggel, miszerint nőnek a hozamok, esnek az árak, a befektetők adják ezeket a papírokat, és még nincs meg az az árszint, ahol úgy éreznék, hogy be kell szállni feltétlenül és vásárolni. Az okok között szerepelhet az, hogy a nagy jegybanki vásárlások megszűntek. Ez a bizonyos quantitative easing, ami ugye azt a célt szolgálta, hogy likviditást vigyenek a jegybankok a piacra, és így nyomják le a hozamokat. És hát ugye ez egy összetett probléma, nem csak a megtakarítói oldalon, hanem finanszírozási oldalon is, ugye megnőhetnek a nagyon eladósodott államok finanszírozási költségei, ami aztán újabb problémákat vetíthet előre, úgyhogy a g7.hu-n lehet ezzel találkozni és arról olvasni.
Nézzük a tőzsdét akkor.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0,5%-os pluszban zárt a BUX volt, ez jobb is egyébként, napközben én olyan 1% körüli magasságban is láttam a növekményt, közel 1000 pont, 900 körül biztos volt a plusz, ez kicsit leolvadt a végére, 95.797 ponton fejezte be a napot az index. A vezető részvények közül azt mondja, hogy az OTP emelkedett egy nagyobbat, 1,4%-a 26.130 forintra, a többiek egyébként nem, hogy kisebbet, de sem ekkorát nem emelkedtek. A Magyar Telekom esett pont ugyanannyival, 1,44%-kal esett, ugyanennyivel emelkedett az OTP. Na, a Magyar Telekom 1784 forinton zárt, a MOL 0,5%-kal csökkent 2910 forintra, a Richter pedig 0,4%-kal 10.040 forintra. Nagyot ment a delta, nem tudom, mi történt ott náluk, de 14,6%.
Azt hiszem, hogy saját részvényvásárlást jelentettek be.
Hát jó, de hát attól így el kell szállni.
Így, igen.
Aha, jó, 62 forinton zárt a cég.
Meg az Opus ment még a második vonalban elég szépen.
Igen, mondom is, hogy mennyivel? 6,6%-kal 582 forintig. Őket követi a Waberers 3,7%-os emelkedése 5080 forintos záróár mellett.
Hát a nemzetközi piacokról csak nagyon röviden. Napközben kereskedési idő alatt jött a hírügynökségektől származó információ, hogy Irán szeretné befejezni és tárgyalna. Van, aki ezt úgy értelmezte, hogy gyakorlatilag megadja magát, csak hogy legyen már elég, mert hogy azért elég sokat kaptak
Izraeltől. Jó, megküldték őket az izraeliek, igen.
És ez indította meg igazából. Előbb sem volt annyira rossz hangulat, de ez meg nyomta fölfelé a tőzsdéket. A reménykedés, hogy akkor ez a konfliktus is talán gyorsan lezárulhat. Amerikában lett így. Európában néhány 10%-os emelkedések voltak. Amerikában viszont az S&P majdnem 1%-ot emelkedett, a Nasdaq pedig egészen pontosan más felett. Ezzel most már az amerikai indexek pluszban vannak az idei teljesítményt illetően 2% fölött, kivéve a Dow Jones, amely majdnem visszajött nullára, mínusz 0,1%, tehát még egy kisebb emelkedéssel fog átlendülni az összes amerikai mutató a pozitív tartományban, már ami az idei éves év eleje óta mért teljesítményt illeti.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával.
És itt van velünk Schmidt Andi, szia, jó reggelt!
Jó reggelt!
Nem látlak, itt egy mikrofonom.
Meglepődött.
Hogy a rádió stúdióban megszólal.
Mikrofon! Azt mondták, jó reggelt! Igen. De sikerült legalább földobni kicsit.
Ja. Nem nagyon látok még.
Ja, tehát,
tudod, még
akkor fejből jönnek a hírek.
Akkor még alszik a szemed.
De fejből tudsz mondani.
Persze, simán.
Felmondod a híreket, akkor nem elmondod.
Hú, ma nehéz volt a kelés.
Hát nekem az alvással voltak bajaim. Sajnos a kelés az már ment, miután már 3-4 óta azt hiszem a plafont néztem.
Jaj.
Na mindegy, de ez az én privát ügyem, és problémám, Schmidt Andi azzal együtt is nagyon összeszedett, hogy nehéz volt neki a kelés elmondása szerint, meg hogy fejből kell híreket mondania, úgyhogy jöjjön. Pedig jövünk vissza.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább, ez a Millás reggeli változatlanul itt a Rádió Café 98.0-án. Június 17-e kedreggel van 7 óra 10 perc, és Ács Gáborral vagyunk itt.
És Gede Balázsa.
És a hallgatókkal, akik írnak nekünk a 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Például ilyet, hogy jó reggelt, hallottam egyszer, hogy egy idős ember azt mondta egy másiknak, hogy a mikorunkban a piroson átmenni kötelező. Hát ez érdekes, igen. És ott információt is kaptunk Tamástól. Bocsánat, szép reggelt a műsorvezető uraknak, közlekedési info. A Tököli út, Róna utca kereszteződésben nem működnek a lámpák. Ezt mindenki figyelmébe ajánljuk.
És azt is írta valaki, hogy ez a... Mi is felkaptuk a fejünket, miközben Andi...
Ja, az antialkoholista csoportok, igen. Hogy...
Az antialkoholista csoportok aktív tevékenysége.
Igen,
okozza a problémákat.
A hallgatónak is, mint valami terrorista sejt.
Kikerestem, hogy pontosan mi is volt ez. Szóval az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága Szőlőbor Pálinka Albizottságának az ülésén Gál Péter, az Agrárminisztérium főosztályvezetője mondta, hogy a globális trendekkel megegyezően mérséklődik Magyarországon is a borfogyasztás. és az okok közül kiemelte az áremelkedést és az antialkoholista csoportok aktív tevékenységét.
Nagyon furcsa.
Egyébként mondták a szakértők, hogy egy fiatalok egyszerűen már nem annyira isznak bort.
Igen, hát ez már régóta hogy hallunk erről. Ezek a kevert mindenféle ilyen ízesített alkoholos italok, ilyen radlerek, meg az ilyen, nem is tudom, hogy van-e kategóriájuk az ilyen furcsaságoknak. Endre biztos tudja, mert ő szokott emlegetni valamit, amit én nem jegyeztem meg. Szóval igen, a borfogyasztás népszerűsége az csökken, alapvetően az lenne jó, hogyha az alkoholfogyasztási új ámblok csökkenne.
Antialkoholista csoportok.
Na. Hát tudom kezdeni, ilyen lepattad furgonokkal jönnek, melynek tudom, mint az etások, ilyen és abból így kiugrálva aktivizálják magukat a nem tudom hol.
Megüzenték Schwabihárnak, hogy fogja vissza magát, úgy látom.
Igen.
Hát, szóval se tudja, hogy mi áll el mögött, de igen. Itt tényleg nagyon furcsa hangzott így.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na, kezdjük egy szomorú hírrel,
hát
a Colorado
Fesztiválról. Persze, mert igen, az...
Elletek.
Bejelentették. Hát, nézd, rögtön azonnal mindenféle pletyka terjeng arról, hogy mi történhetett, illetve mi áll annak a hátterében, hogy kénytelenek voltak
tűnik,
bejelenteni.
Úgy maguk sem tudnák.
Egyszerűen megvonták gyakorlatilag az engedélyüket. Az idei lesz a hír az, hogy idei Colorado Fesztivál lesz az utolsó, mert a Pilisi Parkerdő nem engedélyezi
továbbra.
Az
állami tulajdonban lévő Pilisi Parkerdő ZRT. Tehát itt keresik az összefüggéseket, hogy csináltak-e, mondtak-e olyasmit, vagy szúrja a szemét valakinek a fesztivál, amiből a 9. lesz idén, és nem lesz 10. sajnos a kilátások szerint.
Ő adja bérbe a területet, a Cserkész Parkról van szó, és az a parkerdőhöz tartozik. Egyelőre ennyit tudni, hogy ott biztos nem lesz, aztán majd, hogy utána történik-e valami, vagy hogy más területen megpróbálkoznak. Talán majd ez, hogy ez sikerül-e, az talán majd megmutatja azt, hogy a pletykák igazak-e arról, hogy rosszat mondtak, vagy rossz ügy mellé álltak.
Mert
meg,
hogy akkor nem nagyon lesz befogadó nyilván, aki szívesen
vagy őket. Vagy más ok van, és egyszerűen már más tervei vannak a tulajdonosnak a területtel, és simán át tudnak menni máshol. Minden esetre az biztos, erről szólt a tegnapi hivatalos bejelentés, hogy az idei fesztivál az utolsó, legalábbis a szokott helyen, a Cserkész Parkban, Nagykovácsi mellett.
Lesz budapesti büszkeségrendezvény, június 28-án a Fővárosi Önkormányzat, a Szivárvány Misszió Alapítványa a partnerségben fogja megrendezni. Budapest ezzel felilleszti azt a korábbi hagyományt, amelyen minden év júniusában a szovjet csapatok kivonulására is emlékezve szabadságünnepet tart a város. Ez egy sima önkormányzati rendezvény lesz, tehát ez nem kell semmiféle nem tudom, hogy milyen engedélyeztetés, meg jogi hajcihő, ezt írja Karácsony Gergely főpolgármester videóüzenetében a Facebookon, úgyhogy június 28-án ez megrendezésre kerül.
Azt mondja, hogy ismét fővárosi cégvezetői kinevezések, úgy tűnik, hogy leválthatják Márta Imrét, illetve hát, hogy nem fogják támogatni a további munkáját. A Budapesti Közművek ZRT vezéréről van szó. Ez a bizonyos pályavat, cégvezetői pályavatokat elbíráló bizottság ülésezett tegnap, és 22 tagból 14-en voltak jelen, 13-an szavaztak, és mindössze 5-en támogatták Márta Imrét. Ez egyébként egy egész szomorú történet, tehát onnantól kezdve, hogy elüldözték gyakorlatilag a BKK vezérigazgatóját, aki alapvetően szakmai szempontból mindenki elismeri, hogy kiválóan dolgozott, ráadásul rossz pénzért, felelősségteljes munkára, ilyen környezetben csúcsvezetőket, akik a piacon is megtalálják a helyüket, és elismert vezetők, nehéz szerezni fővárosi, meg egyáltalán önkormányzati tulajdonú cégek élére, úgyhogy aki meg van és jól csinálja, azt szerintem közös érdek lenne megtartani őket, de hát pont nem ez történik, szóval ez mindig fölbosszantom magam ezeken a híreken.
Na, akkor, hogy egy kicsit lenyugodj, nézegesd Bódis Krisztián és Sós Bertalan budapestes képeit. Na. Zseniálisak.
Jó.
Megjelent egy Budapestről szóló könyvük, ugye fotósok mind a ketten, és nagyon régóta fotózzák a fővárost, ez a nagy szerelmük. Nem csoda. Ez, hogyha belegondolunk, eszvetlen sok muníciót ad Budapest. Tehát ott folyó, hegy, ilyen modern épület, régi épület, szobor, az égvilágom mindent. És igen, megjelent egy fotóalbumuk gyakorlatilag budapesti képekből. Ez vehetlen sajátos látásmóddal, de most is egyébként a világ Budapesten, hogyha valaki bóklászik, akkor a könyv promója kapcsán nézegethet képeket. Például egy zseniális a címlapfotó is, egy Palatinusz fürdős kép fölülről. Óriásiak, úgyhogy...
És akkor mit gyeszünk még ide, gyors közlekedési infót most esetben. A Budaörsi út, a Rubhegyi út csomópontban nem működik. Lámpás irányítás. A lámpás irányítás nem működik ezek szerint?
Igen.
Oké, magyarul a lámpák nem működnek.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Egy szónak is. Száz a vége.
Millás reggeli.
Az izraeli-iráni háború kapcsán fogunk beszélgetni arról, hogy a kőolaj és azzal keresztül az üzemanyag árak mennyiben vannak veszélyben. Ugye azt láttuk, hogy a pénteken az izraeli támadás megindulásakor hirtelen nagyon nagyot pattant az olajár 10% fölötti
mértékben. Dollárt, igen,
és onnan arra szólt vissza, illetve azt hiszem még tart is ez a visszacsorgás a tegnapi nap folyamán mindenképp, ma reggel még nem néztem árakat. De az kétségtelen, hogy a pakliban ilyenkor mindig benne van, főleg, hogy a Hormuzi szoros egyik partján fekszik Irán, ugye a másikon Omán, hogy elképzelhető, hogy bevetik ezt, mint gazdasági fegyvert, hogy lezárják a szorost, ugye, ahol gyakorlatilag...
Hát, mert hogyha az atomprogramjukat is tárgyalási alapként, meg potenciális, hát nyilván amellett, hogy tömegpusztító, de hogy erre használják, elég gyakran, amikor a helyzet kéleződik, akkor bevetik, és most kimondottan. Illetve, hangsúlyosan bevetették, hogy lezárhatják ott a szorost.
Igen, hogy ennek mennyiben van alapja, vagy mennyiben egy valós lehetőség. Azt Plecser Tamással beszéljük meg, az Erste befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjével. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Hát meg, hogy mi történik, ha bekövetkezik, hogyan lehet kiváltani,
illetve hogy következik be egyébként, én arra is kíváncsi vagyok, hogy ezt sokszor bedobjuk ezt a lehetőséget, hogy lezárják a Hormuzi szoros, de hát hogy?
Hát nézzétek, a 80-as évek óta legalább tucatszor fenyegetőzött ezzel a lehetőséggel Irán, és soha nem élt vele. Tehát azért az is hozzá kell tenni, hogy én azt gondolom, hogy ez egy végső lépés lenne az ő részükről, hogyha teljesen sarokba lennének szorítva. Egyelőre szerencsére nem tartunk itt, úgyhogy én ennek a valószínűségét jelentősnek nem vélem. Hát úgy gondolom, hogy nem fog valószínűleg bekövetkezni, kivéve akkor, hogyha a rezsim teljesen be lesz szorítva, amire egyelőre talán még nincs utaló jel, még úgy látszik, hogy van lehetőség mondjuk tárgyalásokkal elhúzni az időt, vagy valahogy a helyzetet változtatni, mármint hogy az iráni rezsim oldaláról. Úgyhogy én egyelőre ennek a forgatókönyvnek nem adok nagy esélyt, hogy itt a Hormuz szoros lezárnák az irániak.
Oké, ez megnyugtató, de azért vegyük górcső alá, hogy mi történik, hogyha mégis, hogyan történhet ennek a lezárása, és tegnap Csicsman László docens úrral beszélgettünk, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen ez még az oroszoknak akár jól is jöhetne, mert ők meg tudnák pótolni azt a kieső olajforgalmat, ami nem tudom, 20-25% a globális transfereknek, vagy olajszállítmányoknak. Szóval,
ha Európa nem vesz onnan, akkor
Igen, hogy ez hogy lehetséges. Szóval van itt számos kérdés, kezdjük a hogyannal, hogy működne egy ilyen lezárás.
Hát valószínűleg úgy működne, hogy iráni hadihajók lassítanák, vagy teljesen korlátoznák ezt a forgalmat itt. Ugye gyakorlatilag ez a Hormuzi szorosnak a tengeri kijárata az Irán befolyása alatt van. Ugye egy része a partnak, az a szomszédos, ha nem emlékszem, Ománhoz tartozik, igen. De hogy a tengeri forgalom nagy része az gyakorlatilag az iráni vizeken megy keresztül. Na most egy ilyen lépésre biztos, hogy nagyon gyorsan ellenlépés lenne, ugye arról már voltak hírek, hogy amerikai hadihajók már közelítenek a régióhoz, tehát hogyha ez be is következne, akkor valószínűleg néhány napig tartana ez, mert egyszerűen ennek a szorosnak a szabaddátétele az a világkereskedelem szempontjából egy teljesen fontos és elengedhetetlen kérdés, tehát biztos itt az amerikaiak azonnal beavatkoznának. Az viszont tény, hogy itt megy át ugye a világ szabadkereskedelmi forgalmának majdnem a fele kőolajból, tehát gyakorlatilag a teljes perzsőbeli termelés szinte itt megy keresztül teljesen, ami azt jelenteni, hogy ha ez bekövetkezne, az mondjuk hát akár 300 millió kőolajárat is jelentene azonnal.
Uh-huh. Az mennyiben reális egyébként, hogy az oroszok be tudnának ugrani? Azt tudjuk, hogy olajuk van, de hát azért az ő értékesítési lehetőségeik azok korlátozottak, tehát ez hogy működne vajon?
Hát ők már most is egyébként maximálisan termelnek és exportálnak, amit tudnak, tehát hogy ők mondjuk nyernének ebből az ügyből, mert fölmenne az olajár, és az ő olajukért is jóval többet adnának, de nekik nincs igazán szabad kapacitás a kezükben. Akiknél van, az egyébként az OPEC tagállamok, főleg Irak, Egyesült Arab Emirátusok, Szaúd-Arábia, mind olyan országban egyébként, akik ugyanebben a régióban van, és akik ugyanúgy a hormuzi szorost használják egyébként a kőolajuk exportjára.
Hát akkor komoly, tehát ha kicsi az esélye rá, hogy ez megtörténjen, de nagyon komoly probléma lenne, hogyha mondjuk akár csak néhány hétre vagy hónapra sikerülne ott galibát okozni.
Igen, de én azt gondolom, hogy ez tényleg a végső lépés lenne Irán részéről, ugyanis ők pontosan tudják, hogy egy ilyen lépés esetén nem csak az Egyesült Államok és Izrael haragját vívnák ki, hanem valószínűleg az egész világét. Tehát mondjuk a nagy szövetséges Kína is nagyon ellenezne egy ilyen lépést, hiszen Kína is kőolaj importjának jelentős részét az arab-öbölbeli vagy perzsöbölbeli országokból szerzi. Tehát én azt gondolom, hogy ezt ők akkor tennék meg, hogyha a rezsim végső kétségbeesésben lenne. Uh-huh. De egyelőre még azt látom, hogy ezen a ponton nem vagyunk ezen a ponton. Egyébként én azt gondolom, hogy ők még tudnak eszkalálni más oldalról is. Például előbb el tudom képzelni, hogy a szomszédos Szaúd-Arábia olajtermelő eszközeit lövik szét. Annak lehet, hogy kisebb politikai hatása lenne, de mondjuk az olajárat szintén jelentősen tudná emelni.
Mi a helyzet a gázzal? Mert Izrael, mint hogyha gázmezőket vagy kitermelő egységeket is bombázott volna, annak mi volt vajon a célja? A belső kereslet vagy kínálat gyengítése, vagy ezt hogy kell elképzelni?
Szerintem ez csak egy figyelmeztetés volt első lépésben. Ugye ez is egy nagyon komoly vörösvonal Irán oldaláról. Tehát hogyha az ő olaj- és gázkitermelő mezőiket megsemmisítik az izraeliek, az megint csak egy sarokba szorítását jelenti az iráni rezsimnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyelőre ez csak egy figyelmeztetés volt. Valóban egyébként ez a mező inkább a hazai termelést látja el, bár az innen származó úgynevezett kondenzátumok azok egy része kikerül a világpiacra, de egyelőre azért azt nem látjuk, hogy az iráni energiainfrastruktúra ellen egy masszív támadás indult volna.
Oké, hát köszönjük szépen, az mindenképpen megnyugtató, amivel a beszélgetést kezdtük, hogy nem látod egyelőre a valószínűségét annak, hogy ehhez az eszközhöz nyúljanak, az óriási felfordulást okozna.
És hát ugye tegnap délután már az volt a hír, hogy ők is látják, hogy azért nem nincs túl nagy esélyük ebből jól kijönni, azon kívül, hogy minél hamarabb be kell szüntetni ezt a háborút. Egészen elképesztő hatékonysággal és precízen lőtték ki azokat, illetve azokat az infrastruktúra elemeket, illetve
hát katonai vezetőket, atomtudósokat, tehát gyakorlatilag teljes volt a letámadás.
Igen.
Igen, annyit tennék talán hozzá, hogy az egész szituáció valószínűleg ez is egy elhúzódó konfliktussá fog alakulni, akár csak az orosz-ukrán. Én nem látom ugyanis azt, hogy egyik oldalra eldőlne ez az egész kérdés. És ez mondjuk azért egy picit pessimizmusra adhat okot. Tehát van egy olyan szerencsére alacsony esélyű forgatókönyv, hogy ez az egész dolog, ez mondjuk eldurvul. Főleg attól kell tartani, hogyha irracionálissá válnak a felek. Én azt látom, ugye ez ugyanúgy, ahogy egyébként az orosz-ukrán krízis esetén is, ez is valahol egy ilyen egzisztenciális létbeli kérdés az iráni rezsimnek is, és valahol az izraeliek számára is. Tehát ez egy pici pessimizmusra ad okot. Én azt gondolom, hogy az alapforgatókönyv az, hogy ebből nem lesz az olajipart érintő kiszélesedő konfliktus hosszabb távon.
Bízunk ebben. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk. Szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen.
Szia. Plecsár Tamással, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázpiaci elemzőjével beszélgettünk az izraeli-iráni háború kapcsán kialakult olajpiaci helyzetről.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Folytatjuk azt a beszélgetés sorozatot, amit az Ezüstfény klinikával folytatunk. Ugye itt speciális ingatlanról volt szó, ugye, amikor arról beszélgettünk, hogy egy új klinikát, egységet építenek fel tudatosan, célzottan arra a tevékenységre, amivel ők foglalkoznak. Itt a Pulzus rovatunkban is beszélgettünk már, Miklós Márton, az Ezüstfény klinika ügyvezetője volt itt velünk, most is itt van velünk egyébként. Csak most jött vele dr. Nemere Szilvia, a klinikai farmakológus, az NNDES Study Master tulajdonosa és vezetője is. Köszöntelek is titeket elsősorban, sziasztok!
Sziasztok, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Annak kapcsán ugye, hogy egy ilyen együttműködés alakult ki köztetek, na, ennek a kezdete nagyon érdekes, itt a zene alatt egy kószakérdés, hogy mióta dolgoztok együtt kapcsán derült ki, hogy nagyon furcsán és nagyon véletlenszerűen jöttetek ti így össze.
Igen, azt gondolom, hogy ez ilyen sorsszerű találkozás volt. A Szilviék fiával, Marcival futottam össze először. Egy autót árultam, és ő, mint aki szeretné megtekinteni ezt az autót, és a körülbelül 2 perces beszélgetésnél kiderült, hogy elég párhuzamosan fut egymás mellett az életünk, így a családainknak az élete, és aztán utána nem sokkal találkoztunk is, és elkezdtünk együtt dolgozni.
Miért az autóval?
Az autó az még minden a miénk.
Óriási és egy együttműködés viszont lett. Milyen alapokon, mit csináltok, hogy dolgoztok együtt?
Na, én egy kicsit visszatérnék ez az első kérdéshez, hogy az én fejemben az az együttműködés, hogy mi a Study Master egy klinikai kutatási szervező cég vagyunk, és több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezünk, és bennem megszületett az a ötlet, hogy jó lenne nem csak a klinikai kutatás ellenőrzését, szervezését, hanem a másik oldalt, ugye a klinikai a vizsgálatokat is csinálni, és tulajdonképpen így találkoztunk, és így találtunk egymásra Marcival, aki ugye az Ezüstfény klinikának a vezetője és tulajdonosa. Uh-huh. Úgyhogy ez...
És innen azóta az együttműködés. Ez mikor volt, vagy mióta van ez a part?
Ez a tavalyi év második felében.
Mennyiben más ez a fajta együttműködés, vagy klinikai vizsgálódás, mint hogyha én csak úgy beesek valahova, és kérek egy, mit tudom én, egy nagy labort, vagy egy bármit.
Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye a klinikai vizsgálatok nagyon szigorúan ellenőrzöttek, hatóságilag, illetve az etika által engedélyezettek. Hatóság engedélyez, etika véleményez, és nagyon pontos terv szerint megy. Úgyhogy amikor egy páciens a klinikai vizsgálati vizitre érkezik be a klinikára, akkor egy nagyon komolyan megtervezett, előzetes protokoll szerinti vizitre érkezik. Ugye itt a klinikán azt tudni kell, hogy ha jön egy olyan páciens, aki a vizsgálatba vesz részt, akkor ő már ugye előre tudja azokat az időpontokat, amikor érkezik, és természetesen ezért ő neki nem kell fizetni, hiszen a klinikai vizsgálatokat mindig a megbízók, a szponzorok finanszírozzák. Uh-huh.
De ez azt jelenti, hogy akkor nem célzottan megyek egy mit tudom én, most nem is tudok hirtelmit mondani, tehát egy bizonyos vizsgálatra, hanem ott dől el esetleg, hogy nekem mire lenne szükségem?
Nálunk praktizáló orvosok ugye fogadják az általános betegeinket, és amikor jön egy megkeresés a szponzorok, a gyártók részéről, hogy ők el szeretnének indítani egy klinikai vizsgálatot, akkor a...
De miről egyébként ez egy gyógyszer, vagy bármilyen módszer, vagy hogy mik lehetnek ezek?
Mind a kettő lehet. Aha. Lehet gyógyszer, lehet eszköz is. Általában azért gyógyszerek szoktak lenni többségében. Mm-hmm.
Igen, de vannak orvostechnikai eszközök, és nagyon jó a kérdés, mert vannak módszerek is valóban. Mm-hmm. Tehát gyógyszer, orvostechnikai eszköz és módszer is lehet a klinikai vizsgálat tárgya. Egyébként csak annyi, hogy valóban jön a beteg, És ugye abban az adott protokollban, amiről beszéltem, tehát vizsgálati tervben, nagyon pontosan meg van határozva, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni az adott páciensnek, illetve mi az, ami nem lehet. Tehát van bevonási kritérium, vannak kizárási kritériumok.
És amikor ezek betegségek, ezek vagy alkati megfelelés, igen, vagy igen, valami ilyesmi?
Igen, betegségek, állapotok, amiket megnézünk, megnéznek a vizsgáló orvosok, és hogyha olyan páciens találnak, akik mindennek megfelelnek, akkor őket bele lehet vonni a vizsgálatba.
Tehát akkor fölkérik kvázi önkéntes alapon, hogy részt vennének ebben, így. Vagy pedig a másik oldalról érkezik, hogy a betegnek olyan problémája van, amivel kapcsolatosan éppen zajlik egy teszt, és akkor lehet, hogy ez a terápia ez neki jó lehet, és akkor eleve már így ajánlják fel a betegnek.
Ez tulajdonképpen mind a két lehetőség adott, mind a két lehetőség megvan. Az nagyon fontos, hogy ugye a beteg önkéntesen vállalja ezt, nyilván információkat kap, de nagyon pontos tájékoztatást kap, felteheti a kérdéseit, bármikor, ha részt is vesz, bármikor kiléphet, tehát semmiféle olyan kényszer nincs a beteg számára, hanem ez egy nagyon jó lehetőség arra. Ha,
én azt hiszem, valami ilyesmi belészhetem, ami lánykor study volt, ez valami új eljárás dolog volt, és akkor gyakorlatilag ehhez hasonlóan zajlanak ezek a dolgok.
Így van, és ezzel tulajdonképpen a paciensek a legújabb fejlesztéseket kaphatják meg, a legújabb gyógyszerekhez, módszerekhez, eszközökhöz juthatnak hozzá a klinikai vizsgálatba való részvételre.
A klinikának ebben mi a pláne? A betegnek értem, mert ez ugye, ahogy elmondtad, ugye olyan eszközökhez, eljárásokhoz juthat, ami már ugye nagyon magas vizsgálati fázisban van, tehát az nyugtassunk hogy mindenkit, hogy nem
persze, fordulhat
elő itt olyan probléma, hogy
nem
emberkísérlet folyik.
Igen, tehát nem az egérkísérlet utáni következő lépés lesz, hogy Józsi bácsit bevisztük,
nem,
és akkor...
Nem. A gyógyszer, illetve eszközfejlesztés nagyon komoly stádiumokon keresztül megy, és ez az utolsó fázis, amit humán fázisnak nevezünk, tehát ez már, amikor az embereket is bevonjuk, ez már olyan biztonságos és nagyon körbejárt, hogy itt nem olyan kísérletről beszélünk, amitől ilyen szempontból félni kell. Egyébként még csak annyit csak a betegnek, hogy tulajdonképpen ez miért jó, hiszen sokkal szorosabb követést kap így a klinikai vizsgálatokban, tehát gyakrabban kell mondjuk vizitre menni, mint hogyha csak egy rutinszerű egyéb betegség ellenőrzése folyna.
Milyen a visszautasítási arány? Tehát gondolom azért van, aki azt mondja, hogy hát ez valami új, rajtam ne kísérletezzenek, én ettől inkább tartok.
Ez nagyon függ attól egyébként, hogy az orvos, aki a bevonást végzi, illetve a klinikai személyzet, hogyan tudja elmagyarázni a páciensnek, hogy
miben
vesz részt. Aki ezt jól meg tudja csinálni, és ez ugye a klinikai szakemberek feladata, ott kicsi ez az arány.
Igen, és elsősorban ezért döntöttünk úgy, hogy szeretnénk az Ezüstfény klinika falai között ilyen vizsgálatokat végezni, mert hogy ez emeli azoknak az orvosoknak a nívóját, a kollegális elismerését, és részt vehetnek olyan nemzetközi kutatási vérkeringésben, ami azt gondolom, hogy egy extra történet. Talán beszéltünk már korábban, hogy régen, amikor elkezdődtek a magárendelők, akkor nagyon sok orvos nem szeretett volna vállalni rendelést, mert hogy egy kicsit egy ilyen szakmailag alacsonyabb szint volt, és most már 10 éves távlatban eljutottunk odáig, hogy klinikai vizsgálatokat tudunk egy magárendelő falai között elvégezni, ami tényleg egy kihívás és egy extra plusz dolog lehet, egy tudományos munka lehet azoknak az orvosoknak, akik nálunk dolgoznak.
A páciens az hogy értesül ezekről? Tehát nem tudom, bemegy hozzátok, és van egy ilyen étlap, hogy milyen vizsgálatokban lehet részt venni, vagy hogy kezdődik a beteg oldaláról?
Ezt részben ugye érintettük, hogy egy kiválasztási rendszeren megy keresztül a páciens. Az orvosok tudják, hogy mik azok a kritériumok, amikre éppen abban a vizsgálatban szükség van, illetve ami ahhoz kell, hogy be lehessen vonni egy pácienst, és ismerik a betegeiket. Ők abból a beteganyagból, akikkel egyébként találkoznak a klinika falai között, ki tudják választani azt, hogy kinek ajánlják fel, vagy kit tájékoztassanak arról, hogy van lehetőség arra, hogy észt vegyen egy ilyen vizsgálatban.
Egyébként még azt hozzátenném, hogy amikor egy ilyen klinikai vizsgálat elindul, akkor házi orvosok is kapnak erről információkat, kívülről szakorvosok is, és ők is tudnak úgymond referálni pacienseket egy-egy ilyen klinikai vizsgálatba, és mi azt gondoljuk egyébként az NND Study Master Ezüstfény klinika együttműködésnek, ez az egyik sarkalatos pontja, hogy egy olyan hálózatunk van, hogy ha egy klinikai vizsgálat elindul, akkor megtaláljuk azokat a betegeket, akiket be kell vonni, hiszen a megbízó számára az nagyon fontos, hogy az a megfelelő betegszám, amit elvárnak, az benn legyen, tehát azt be tudjuk vonni, és természetesen emellett a jó adatokat tudjuk.
Egy hallgató azt kérdezi, hogy itt vannak-e még ilyen placebós kontrollcsoportok, tehát az is ennek a része.
Igen, természetesen a placebo kontrollált vizsgálatok azok ma is ugyanúgy mennek. Azt tudni kell, hogyha van egy adott betegség, amire már megvan egy bevett és használt terápia, akkor az nem azt jelenti, hogy a már bevett és használt készítményt el kell hagyni, hanem magát a vizsgálati készítményt, illetve a placebót emellé adják. Uh-huh. Tehát az nem lenne etikus, hogyha a
páciensektől pontosan így van. Szert vagy hatóanyagot, és akkor kísérleteznénk az, hogy vajon működik-e anélkül is. Uh-huh. Egyébként ez mennyire jellemző Magyarországon ez a fajta klinikai vizsgálódás, hogy ez hogy működik, mennyire új ez az együttműködés, ami ott éltek?
Ugye klinikai vizsgálatok már régóta mennek Magyarországon. Igen. Ugye az állami intézményekben ez nagyon komolyan megy. Ugye ma az egészségügyi intézményekben ugye nagyon sok a munka, azt azért tudni kell, hogy egy ilyen klinikai vizsgálattal sok adminisztráció is jár. Tehát, hogyha egy orvosnak ezt a plusz munkát még a vállára teszik, akkor az nem biztos, hogy vállalni tudja. Ugye, és hogyha nem vállalja a vizsgálatot, akkor Magyarország versenyképessége is csökken, hiszen ez nagyon fontos, azt tudni kell, hogy a klinikai vizsgálatokban egy nemzetközi, úgymond versenyterepen vagyunk, hiszen a vizsgálatok jó része nemzetközi, és a megbízók, a szponzorok, a gyógyszergyártók, a fejlesztők, azok ugye nemzetközileg nézik meg, hogy melyik országba, melyik centrumba vigyék az adott klinikai vizsgálatot. Most, ha Magyarországon nem tudják elvállalni az intézmények a vizsgálatokat, akkor ugye nyilván ide nem hozzák. És úgy láttuk is, hogy az utóbbi időben kevesebb vizsgálat érkezett, és ezért gondoltuk azt, hogy nagyon fontos lenne a magyarországi versenyképességet megtartani, és ezért keresni újabb olyan intézményeket, ahol le tudjuk folytatni a vizsgálatot, és...
Az nem szűk keresztmetszet, hogy versenyhátrány nekünk, hogy esetleg nincs elég nagy merítés, mondjuk, mert hogy kis ország vagyunk, tehát nem lehet elég számos páciensen végezni ezeket.
Van elég merítés, ezt megerősíthetem, hogy Magyarország nagyon jól teljesített eddig is, és most is a klinikai vizsgálatok betegbevonási szempontjából is, illetve az adatok előállítása szempontjából, úgyhogy itt nem feltétlenül arról van szó, hogy másfél milliárd embernek kell lenni, hanem a mi lakosság számunk is elég, és hát először ugye felméri a megbízó, hogy milyen betegszámot tud egy ország produkálni, tehát ők pontosan tudják azt, hogy potenciálisan érdemes-e idehozni a vizsgálatot.
És akkor... Egy nagyon fontos dolgot említettél, de én azért kiemelném, hogy ugye az állami ellátórendszerben elsősorban a leterheltsége az orvosoknak, ami meggátolja, vagy nehézé teszi azt, hogy ilyen vizsgálatokban még plusz adminisztratív terheket vállaljanak, és a mi együttműködésünk talán az egyik legfontosabb történet az, hogy ezt az adminisztratív terhet tudjuk levenni a vizsgálatban résztvevő orvosokról, úgyhogy a Study Master elvégzi az adminisztrációs és előkészítő, és utána az összeállító munkát. Mi az infrastruktúrát, a betegeket és azokat a körülményeket tudjuk biztosítani, hogy az orvos el tudja végezni, és gyakorlatilag egy minimálisan több teherrel kell csak szembenéznie, mint hogyha az általános betegellátást végezni.
És mi van a csőben, mik a rövid távú, illetve a közép- meg hosszabb távú tervek az együttműködése?
Hát ugye viszonylag friss volt az együttműködésünk, és nagyon gyorsan be tudtunk robbani, több vizsgálatot el tudtunk indítani. Mivel vannak nálunk kiemelt területek, mint a fülorgégészet, gasztroenterológia, kardiológia, sebészeti részek, ezért ezeken a területeken szeretnénk elsősorban együttműködni, és én azt gondolom, hogy viszonylag rövid időn belül országos szinten is meghatározóak leszünk, és ott ismerni fognak minket nemzetközi szinten is, hogy itt az Ezüstfény Klinika falai között a Study Master-re együttműködve jó minőségű kutatásokat, jó minőségű anyagokat tudunk összeállítani, amiből utána lehetnek végül termékek és eszközök.
Oké, hát ehhez kívánunk sok sikert, hát, és köszönjük szépen, hogy beszélgettünk
erről.
Dr. Nemere Szilvia, klinikai farmakológus, az NNDS Study Master tulajdonosa és vezetője, valamint Miklós Márton, az Ezüstfény Klinika ügyvezetője voltak a vendégeink.
Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.